A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést K-Németh Margit klinikai szakpszichológussal. Az élethosszig tartó negatív élmények, kisgyermekkorban elszenvedett negatív élmények hatásairól beszélgettünk, hiszen a napokban itt Budapesten ezzel foglalkozott egy szakmai konferencia. Hogyan is néz ki ez a terápiás megsegítés, vagy ez a terápiás folyamat? Itt az említett konferencián éppen arról tartott előadást, hogy milyen lehetőségei is vannak a traumát elszenvedett gyerekek terápiás megsegítésének. Most milyen lehetőségei vannak?
A konferencián is, és itt is azt tudom csak mondani, hogy hát ez a legnehezebb kérdés, hogy az onnan kezdeném, hogy kinek kell segíteni. Ugye, mert ezeknek a gyerekeknek, ugye, ahogy említettem, nagyon sok esetben a családjukban is már van valamilyen traumatikus élmény, és hogy ha csak a gyerekeknek segítünk, nem nagyon sokra megyünk. Tehát ezért mondtam az előbb, mielőtt a hírek kezdődtek, hogy valójában sok esetben a szülőkkel dolgozunk, vagy az anyukával, vagy az apukával, vagy együtt kettőjükkel, és a terápiás megközelítése is ezeknek a gyerekeknek hát, hogy mondjam, ilyen nagyon-nagyon, nem lehet azt mondani, hogy én most eltervezem, és hogy ezt és ezt fogom csinálni. Ezek a gyerekek, akik ilyen korai traumát szenvedtek el, ezeknél a gyerekeknél, hogyha az ember kérdezősködik, azt egy erőszakos behatolásnak élik meg, és nem, tehát agressziónak élik meg. Az, hogy az ember mondjuk értelmezi, ami ott történik a terápiás térben, az nagyon sok esetben megakasztja a terápiát, tehát ez sem segít. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy az az igazán segítség, amit már Peri is leírt, hogy ezeknél a gyerekeknél ilyen nagyon elemi szintre kell lemenni, és nagyon elemi módon kell hozzájuk közelíteni, főleg a nagyon korai traumát elszenvedett gyerekeknél, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden egyes terápiás órára az ember úgy megy be, hogy abszolút annak a követése zajlik, amit a gyerek hoz, amit a gyerek a terápiás térben tesz, és hogy igazából én, mint terapeuta, tehát most csak saját magamról tudok beszélni, én csak ebben követem, illetve ott vagyok és elérhető vagyok a számára, mert hogy én azt tapasztaltam, hogy ugye, ha kérdezek, akkor az lefagyasztja, ha aktív játékajánlást teszek, az is nagyon sok esetben megakasztja a közös munkát. Tehát nagyon-nagyon-nagyon elemi szinten, elemi módon leereszkedve a földre, és abszolút követve a gyereket, és ahogy a gyerek, amit enged, amit behoz, csak annak mentén szabad velük a terápiás térben is mozogni.
Korosztályonként más a módszer, vagy a módszertan? Hát nyilván egy óvodáskorú kisgyermekkel azért más módszertan szerint folyik egy ilyen terápia, mint mondjuk a pubertáskori vagy a kamaszkori gyerekeknél, ahol nyilván már előtérbe került talán a verbális megközelítés.
Igen, a kamasz terápiában előtérbe kerül a verbális megközelítés, de ugye most egy olyan dologra kérdezett rá, hogy ugye a kamaszoknál nagyon sok esetben hát a kamasz nem nagyon fog eljönni terápiás segítséget kérni. Ugye sokszor az a tapasztalatunk, hogy ugye a szülő szeretne a kamasz gyereknek terápiás segítséget kérni. És igazából ugye pont a kamaszok ellátására szintén még a Lusztiván vezetése alatt tanult ki annak idején a négyüléses konzultációs módszert, ahova viszont önként jelentkezhetnek a serdülők. És ez abból a szempontból jó, hogy ott akkor tényleg az van, hogy motiváltan keres meg minket a serdülő, és ez a négyüléses serdülő konzultáció arra is jó, hogy mondjuk egy szűrő arról, hogy nem csak egy egyszerű normatív krízisbeli előakadásról van szó a serdülőnél, hanem például van valami ott a háttérben, amiről már nagyon kikívánkozna, hogy beszéljen, de egyébként nem tudta, hogy hogyan, és itt, amikor megtapasztalja, hogy milyen egy pszichológusnál lenni, utána lehet vele egy terápiára szerződni, és nyilván hát ott már akkor, ha ő tud ezekről beszélni, akkor az egy másfajta feldolgozás.
Nem tudom, hogy vannak erre vonatkozóan adatok, számadatok, de azért az érdekes lehet, hogy vajon az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években, ha így visszatekintünk, akkor nőtt az esetszám, tehát több a traumatizált vagy negatív élményt elszenvedett gyerek, vagy legalábbis azok, akik mondjuk szakemberek segítségét kérik?
Visszautalnék a konferenciára, ahol Makara doktor is és Matuszka doktor is azt mondták, hogy igen, nőtt ezeknek az eseteknek a száma. Persze ez egy mindig egy olyan fontos kérdés számomra, hogy az esetszám nőtt, vagy a tudott esetszám nőtt.
Igen, ez nem mindegy.
Hogy ez nem mindegy, mert lehet, hogy korábban is nagyon sok eset volt, csak nem tudtunk róla.
Ez egyik egy negatív, mert... a másik inkább egy pozitív folyamat.
Igen, mert hogy esetleg nem jelezték, vagy ugye nagy elhallgatások voltak, és most azért már talán bátrabban jeleznek, meg kiépült ez a jelzőrendszer. Tehát ezt nem tudom, de a konferencián elhangzottak alapján igen, a tudott esetek száma nőtt.
És szakemberekkel hogy állunk? Elegendő a szakember ezen a téren?
Ha most a pszichológusokra gondol, akkor azt hiszem, hogy igen. Tehát azért Magyarországon elég sok pszichológus képződik. Most ugye pedagógus hiány van sok területen, de hogy a szociális szféra megfelelően szakemberrel ellátott-e, azt nem tudom. Az biztos, hogy mondjuk a védőnői hálózatnak nagyon-nagyon jól kéne működnie, és nagyon jól kiépítettnek kéne lennie a családgondozói hálózatnak, és azt hiszem, hogy őket így, mind a védőnöket, mind a családgondozókat nagyon meg kellene támogatni mindenféle téren, tehát szakmailag is, és anyagilag is. Mert szerintem ők azok, akik nagyon sokat tudnak segíteni, így a családoknak a mindennapokban, meg a korai időszakban. Én nagyon fontosnak tartanám a gyerekorvosoknak is a minél szélesebb körű tájékoztatását ezekről a korai traumatikus események hatásáról, és hát nyilván bátorítani kellene a pedagógusokat is, tehát az intézményekben dolgozókat, hogy minél előbb jelezzenek, hogy a gyerekek minél előbb tudjanak segítséget kapni.
Legutóbb, amikor itt járt nálunk, akkor már beszélgettünk az iskolapszichológusokról, vagy az iskolapszichológus hálózatról, de úgy tudom, hogy van óvodapszichológus is, ugye, vagy óvodapszichológusi hálózat. Ez most mennyire működőképes, vagy mennyire kiépített, mert ennek azért fontos szerepe lehetne mindebben.
Hát az iskolapszichológiai, vagy iskolapszichológusi ellátás azt törvény írja elő, hogy, vagyis hát rendelet, hogy 500 fő fölött egy félpszichológus státusz jár minden intézménynek. Ami nem sok egyébként, én azt gondolom. Tehát
ez az iskolai hétköznapokban ez hogy néz ki, hogy, hát hogy néz hetente ki, hogy akkor... egy-egy nap megfordul az iskolában? Vagy két napon.
Igen, tehát azért ez nagyon kevés. Mondjuk jó, hogy 501 fő van csak az iskolában, de akkor sincs ott minden nap az iskolapszichológus, és hát azért tudunk olyan iskoláról, ahol még mindig nincs iskolapszichológus. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, és nagyon-nagyon jelentős a szerepük az iskolapszichológusoknak, hiszen mégiscsak ők vannak ott a terepen, és ők látják élesben, hogyha valakinek segítségre van szüksége, és ugyanígy az óvodában is. Most az óvodapszichológus hálózat még kevésbé kiépített. Budapesten van óvoda és iskolapszichológia hálózat. Vidéken nagyon sok iskolában nincs pszichológus, óvodában meg pláne nincs pszichológus.
Beszéltünk arról, hogyan, milyen eséllyel vehető észre, hogy valamilyen probléma van egy gyermek pszichés mentális fejlődésében. Azért utaljunk vissza arra, hogy ön is egy kerületi pedagógiai szakszolgálat vezetője. Egy pedagógiai szakszolgálatnak mi a szerepe mindebben, amiről beszéltünk? Egyáltalán mi a feladatellátása egy pedagógiai szakszolgálatnak egy kerületben?
Hát egy pedagógiai szakszolgálatnak nagyon széles körű az ellátása. Tehát van a nevelési tanácsadás, van a szakértői bizottsági feladatellátás, van a gyógytestnevelés, van a korai fejlesztés, aztán van a logopédia, van a... konduktív pedagógia, de az mondjuk abban a keretben nincs, ahol én dolgozom, van a fejlesztő nevelés, de az sincs nálunk. Tehát, hogy nagyon széles körű az ellátási terület. És abban az esetben, amikor ugye azt tapasztaljuk, hogy valahol valamilyen negatív hatás érheti a gyereket, akkor ránk is vonatkozik a jelzési kötelezettség. Na most hol derülhet ez ki? Ugye kiderülhet ez egy szakértői vizsgálat során, kiderülhet ugye a nevelési tanácsadásba bejelentkezés során, kiderülhet ugye a korai fejlesztésben, de hát akár a gyógytestnevelő is észreveheti a jeleket a gyereknél, de a logopédiánál is. Tehát szinte minden területen kiderülhet, hogyha van valami olyan negatív hatása, vagy éri valami olyan negatív hatás a gyereket, ami miatt nekünk is kötelezettségünk jelezni. Nagyon sok esetben hívunk össze mi magunk kerekasztal beszélgetést, bizonyos eseteknél, nagyon sok esetben ülünk le pedagógusokkal, családgondozókkal, sőt a kollégáim most a Család és Gyermekjóléti Központtal közösen dolgoztak ki pont emiatt egy protokollt, hogy ki és hogyan jelez, és ki hogyan vesz részt ezeknek a családoknak a megsegítésében. Tehát a kollégáim pont ezen dolgoztak most.
Tehát akkor tulajdonképpen óvodáskortól, tehát vannak óvodáskorú gyerekek, iskoláskorú gyerekek, tehát minden korosztálya a pedagógiai szakszolgálatnál megfordul.
Bölcsödés.
Igen. Én éppen azt olvastam valahol, hogy a problémák, illetve a képesség vagy részképesség zavarok nagy része azért kisiskoláskorban vagy az iskolában jön elő, vagy akkor fókuszálnak rá a szakemberek, de az előjelek azért már egyértelműen ott vannak az óvodában is. Így van ez?
Igen, igen, ez abszolút így van, hogy az óvodában is ott vannak, tehát, hogy vannak arra utaló jelek, hogyha, de akkor még nem mondjuk ki természetesen, hogy tanulási nehézsége van, hanem egy veszélyeztetettséget feltételezünk, mert ugye 6-7 éves korra kell tulajdonképpen a totális érzékelő apparátusnak kifejlődnie, ami aztán ugye a pszichikus funkcióknak az összerendeződése is 6-7 éves korra történik meg, és hát nyilván addig nem is mondhatjuk azt, hogy valakinek klasszikusan van valami részképesség zavara, hanem majd, amikor már, ugye Meixner Ildikó azt mondta, hogy harmadik osztályig ne is mondjuk ki, hogy valaki diszlexiás, vagy diszgráfiás, mert hogy hagyjuk, hogy érjenek ezek a funkciók. És ma már ugye hát már nagyon régen Porkolábné dr. Balogh Katalin dolgozta, aki már 30, sőt lehet, hogy több éve azt a prevenciós szemléletet, ami pontosan arra épül az óvodákban, hogy azokat a pszichikus funkciókat támogassák meg, amiknek a szenzitív érési időszaka az óvodás korra esik. És ha a gyerekek megkapják az óvodában játékosan ezeknek a pszichikus funkcióknak a megtámogatását, akkor remélhetőleg kevesebb kudarc éri őket az iskolában. Ez is a program neve, hogy kudarc nélkül az iskolában.
Ugye szakembereknek mondhatjuk talán, hogy egyöntetű véleménye az, hogy ez egy nagyon fontos és kritikus időszak, ez az óvodából iskolába történő átmeneti időszak. Nagyon sok minden már itt eldől a későbbi iskolai eredmények vagy tanulmányi eredmények tekintetében. És emlékszem, hogy még az új nemzeti alaptanterv tervezetében volt egy kitétel egy nulladik évfolyamra, tehát egy úgymond egy ilyen átvezető vagy átmeneti évfolyamra vonatkozóan, tehát hogy azért van egy közös gondolkodás arról, hogy hogyan lehetne segíteni vagy gördülékenyebbé tenni ezt a folyamatot. De úgy tudom, hogy például az önök intézményében immár hagyománya van ezeknek az úgynevezett érlelő táboroknak, olvastam erről, ami kifejezetten ilyen az iskola előtti időszakban, vagy az iskola előtti néhány napban, vagy néhány hétben segíti ezt az átmenetet. Hogyan is néz ez ki, és miért ennyire fontos ez?
Hát ugye a kollégáim azok nem csak az érlelő tábornak a tematikáját dolgozták ki, hanem ott, ahol én dolgozom, ott annak is hagyománya van, hogy egy szűrő rendszer, tehát egy szűrést állítottak össze elsősorban a fejlesztő gyógypedagógus kollégák.
De bocsássa meg, ez nem az iskola érettségi vizsgálat, nem, hanem ez egy más típusú szűrés.
Nem, a nagycsoportos óvodásokat szűrik szeptemberben. Ugye most már van kötelező logopédiai szűrés is, de ez nálunk, ez már 16-17 évre nyúlik vissza, tehát majdnem két évtizedes ez a szűrési vizsgálóanyag, ezt mindig frissítik a kollégáim, és tulajdonképpen pontosan azokat a pszichikus funkciókat nézik a gyerekeknél, mondom, nagycsoportos óvodások szeptember. Amik kellenek, ugye az alapkultúrtechnikák elsajátításához. És akkor miután kiszűrnek gyerekeket, ezeknek a gyerekeknek szülőkkel átbeszélve természetesen megajánljuk, hogy járjanak fejlesztő foglalkozásra. És attól függően, hogy milyen súlyosságú elmaradást tapasztalnak a kollégák, attól függően kell vagy bejönni hozzánk a szakszolgálatba, és gyógypedagógus adja a fejlesztést, vagy kapják az óvodában, hiszen az óvodában is sok végzett fejlesztő pedagógus van. És akkor az óvodában kapja meg a fejlesztést az a kisgyerek, akinek nem annyira súlyos az elmaradás. És akkor van egy évünk arra, hogy tulajdonképpen ezeket a gyerekeket felkészítsük az iskolára. És azoknak a gyerekeknek, akiknél úgy látjuk, hogy bár ez a felkészítést megkapta egész éven keresztül, zárójelbe jegyzem meg, egyébként azok a gyerekek is kapnak segítséget, akinél úgy látjuk, hogy inkább pszichés, mert mondjuk nagyon szorong, azoknak meg mesecsoportot ajánlunk meg, tehát ilyen dramatikus mesecsoportot, kifejezetten szorongás oldott. És akkor ezek a gyerekek, akik megkapják ezt az egy éven keresztüli fejlesztést, de úgy látják a kollégáim, hogy még jó lenne neki egy intenzív, ami már nagyon úgy néz ki, mint egy iskola, hiszen négy forgószínpad szerűen négy helyre mennek a gyerekek, vándorolnak, mint a kicsengetés lenne, vége van a logopédiainak, akkor mennek a grafomotorosra, akkor mennek a számolásosra, mennek a mozgásra, tehát ilyen forgószínpad szerűen nagyon helyesek, ott uzsonáznak, és akkor reggeltől délig, mintha iskolások lennének, akkor ilyen forgószínpadszerűen járnak ezekre a foglalkozásokra.
Ja, talán mondhatjuk azt, hogy sok helyütt az óvoda utolsó évében, ugye a nagycsoportosoknál megpróbálnak már egyfajta iskola előkészítőt csinálni, amolyan előiskolát vagy kisiskolát, hát tréningezve a nagycsoportos gyerekeket az iskolára, az óvoda záró időszakában. Azért az nagy kérdés, és gondolom, hogy elég nehéz kérdés, hogy hol és hogyan lehet megtalálni a helyes arányt, hogy azért felkészítse az óvoda a gyereket az iskolára, de az iskola kezdése, ami azért lehet egy szorongásos élethelyzet, de azért mégis óvoda maradjon. Tehát hol a helyes arány? Hol lehet ezt eltalálni?
Annyira örülök ennek a kérdésnek, mert én azt látom, hogy ezt a helyes arányt nem nagyon akarjuk megtalálni. Nagyon sok óvoda azt gondolja, hogy, és arra hivatkozik mindig, hogy az iskolában a tanítók őket megdorgálják, hogy úgy adták át a gyerekeket, hogy nem tudott írni, olvasni, számolni. Nem kell tudni írni, olvasni, számolni egy iskolába menő gyereknek. De az nagyon fontos, hogy az viszont, ami kell az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz, azokat a készségeket viszont támogassuk meg, hiszen, ahogy az előbb mondtam, ezeknek az érésének a szenzitív időszaka erre az életszakaszra esik. És ehhez játékosan kell, mert most én hiába akarom leültetni a gyereket, és nem tudom én, ötször körbe rajzoltatni vele azt a karikát, mert ugye az egy betűelem, vagy a kaput, vagy a csészevonat, hogyha a kis keze meg a fogása, az nem, ceruza fogása nem jó. Tehát akkor sokkal inkább ugye a finom motorikát és a grafomotorikát kell fejleszteni, és nem feladatlappal, hanem ezeknek a játékos alkalmazásával. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne essenek abba, mert ugye az óvónők meg sajnos elkezdenek szorongani, hogy de majd mit szólnak a tanítók, hogyha ő nem készítette jól fel az iskolára az ő óvodásait. Nem ettől fog jobban teljesíteni egy gyerek, hogy nagyon szép kört tud zorongatva írni, hanem hogyha tényleg készségszinten fogja tudni használni.
Ugye az óvoda vagy az ott dolgozó szakemberek szerepéről, felelősségéről beszélgettünk, de az jutott ennek kapcsán eszembe, hogy azért valamilyen módon vagy valamilyen formában az iskola is közelíthető, mondjuk az iskola első egy-két év folyam, az alsó tagozat is közelíthető esetleg az óvodához? Hogy ezt a helyes arányt megtaláljuk?
Igen, és ez nagyon jó lenne, hogyha az iskola sem azt szeretné, hogy minél előbb olvasson és írjon egy gyerek, hanem hagyjunk időt erre. Nagyon sok iskola például, és most direkt nem budapesti iskolát fogok mondani, de is a Szegen is van egy iskola, ahol az én tanítok az egyetemen külsősként fejlesztő pedagógusokat is, meg pszichológusokat is, és is a Szegen például megcsináltak egy iskola, tehát egy ilyen átmeneti programot, amikor bekerülnek a gyerekek az iskolába, akkor egy ilyen átvezető iskola, óvodaiskola átmeneti időszakot tartanak, ami nagyon-nagyon játékos, egy kerettörténet, egy fantasztikus program. És most már nagyon sok iskola csinálja meg ezt, mert azt látják, hogy tényleg nagyon nehéz a gyerekeknek hirtelen ugye az óvodából iskolássá válni, és 45 percig ott csendben ülni. És igen, az iskolának is nagyon-nagyon jó lenne, ha közelítene az óvodát. Persze ehhez egy nagyon szoros együttműködés kellene, és nagyon jó lenne, hogyha tulajdonképpen az óvónők és a tanítók is sokkal szorosabb kapcsolatban lennének, tisztában lennének azzal, hogy mi a két életkor közötti különbség, és hogy hogyan lehetne ezt az átmenetet megkönnyíteni.
A tanulás tanítása, tehát megtanulni, ez gondolom azért nem is annyira az alsó tagozatos évfolyamokban, tehát inkább később felső tagozaton, vagy akár középiskolában nagyon fajsúlyos dolog, de ez is az iskola feladata lehet. Egyáltalán ez mit jelenthet, ez egyfajta kompetenciafejlesztés? Hogyan látja?
Most egy kicsit ellent kell, hogy mondjak önnek, mert az, hogy a tanulás megtanítása, bármennyire hihetetlen, ez már az óvodában is létezik, és lehetséges, ha csak arra gondol, hogy például egy meséből kiemeljük a lényeget, vagy hogy elmondjuk azt, hogy milyen főbb jelenetek voltak, kik voltak a szereplők. Tehát már akkor ott van, már is az óvodás gyereknél is, hogy értette a szöveget, ki tudja emelni a lényeget. Amikor ugye bábokat csinálunk hozzá, akkor tulajdonképpen, mint egy ilyen vázlatszerűen, amikor eljátszok, tehát hihetetlen jól elő lehet ezt készíteni. Alsó tagozatban úgy szintén, és hát természetesen persze a felső tagozat az, ahol már tanulásmódszertani tréninget is tarthatunk, de azért azok a gyerekek, akik alsóban nem tanulják ezt meg, hogy nem tudják értelmezni a szöveget, nem tudnak lényeget kiemelni, azoknak nagyon nehéz lesz a felső tagozat. Tehát azért mondtam, hogy ellent kell mondjak, mert már óvodában elő lehet ezt tulajdonképpen készíteni.
Itt különböző problémákról, zavarokról, negatív élmények hatásairól beszélgettünk, különösen a beszélgetésünk első részében, de azért így zárásként ejtsünk egy szót a tehetséges gyerekről, vagy a tehetség gondozásról, mert ugye azt szokták mondani, hogy a tehetséges gyerek szintén csak kihívás a családnak is, és az iskolának is. Hogyan látja ezt?
Igen, ez így igaz. Ugye igazából azt tapasztaljuk, hogy a pedagógus képzésben még sajnos nincs, tehát hogy nincs olyan, tulajdonképpen nem épült még be annyira a pedagógus képzésben se az alulteljesítők, se a tehetségesek. Aztán az alulteljesítő tehetségekről megáll nem is beszélve, hogy ezeknek a gyerekeknek a tanítása, vagy az oktatása, nevelése. És igen, a nagyon tehetséges gyerek is ugyanolyan nehézséget tud jelenteni egy pedagógusnak egy óvodában, vagy egy iskolában. Ezért lenne nagyon fontos, azt gondolom, hogy differenciáltan oktassanak. Hogy az adaptív oktatás, a kooperatív módszer, a differenciálás, hogy ez ott legyen a pedagógusok tarsójában, mert enélkül ma egy ilyen széles spektrumon intelligencia szinten mozgó, vagy érdeklődési szinten mozgó osztályt nem fog tudni másként a pedagógus tanítani. És nagyon-nagyon kudarcosnak fogja megélni az óráit, hogyha nem tudja ezeket a módszertani eljárásokat, mert egyébként frontálisan ilyen széles spektrumon jelenlévő gyerekeket nem lehet, én azt gondolom.
Az elmúlt órában Kánémet Margit klinikai szakpszichológus volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.